Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét, amely így kezdődik, áldjad én lelkem. Elfoglalva a 294. dicséret első második verseit énekeljük. A 294. dicséret így kezdődik, Jézus vigasságom. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Amen. Imádkozzunk! Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus! Hálás szívvel jövünk eléd, hogy veled töltsük ezt az időt, hiszen te is velünk akarod azt tölteni. És nagy kegyelem az, hogy ránk szánod ezt az időt, hogy itt vagy, és akarod, hogy megtapasztaljuk jelenlétedet, átéljük, hogy szólsz hozzánk. Hiszen tudod, hogy mi van a szívünkben, tudod, hogy milyen terheket hordozunk. De Urunk, mi is jövünk azért, hogy veled legyünk, mert szeretünk téged. Fontos vagy a számunkra. Te vagy a legtöbb Uram ebben a világban, a legnagyobb, és jó, hogy veled lehetünk. És amikor veled vagyunk, kívül marad ez a világ, lehullanak a terhek, megtisztul a szívünk, az egész lényünk. Mert Uram, Te azért jöttél, hogy életed odaadva a kereszten megtisztíts minket. Hisz magunktól nem tudjuk tisztává tenni a szívünket, az életünket, csak egyedül Te tudod ezt megtenni. És Urunk, jövünk, mint az egyetlen drága kincshez, jövünk, mert benned az örök élet ajándékát kapjuk meg, és tudjuk, hogy ez neked sokba került, nekünk csak annyit kell tenni, hogy elfogadjuk, de Te az életedet adtad. És ezért is magasztalunk, dicsőítünk, megköszönjük neked, hogy Te voltál az áldozat, Te voltál az a bárány, akinek oda kellett adni az életét azért, hogy mi élhessünk. És kérünk, hogy most szent lelked által tárd fel előttünk a Te üzenetedet, add, hogy megértsük azt, és tudjuk azt megcselekedni, mert nem elég hallani az ígét, hanem annak cselekvőivé is kell válni, és add, Uram, hogy azok legyünk, mert meg kell hallani, hogy halljuk ugyan, de olyan ritkán éljük, tesszük, olyan ritkán engedelmeskedünk, de Urunk, szeretnénk mostantól teljesen csak neked élni. Szeretnénk az egész szívünket, lényünket neked adni. Rendelkezz velünk, és mi készek vagyunk azt tenni, amit mondasz, oda menni, ahova küldesz, bizonyságot tenni rólad, hirdetni az evangéliumot, mert erre van szüksége ennek a világnak, és Te ezért hívtál el, ezért küldesz minket, és kérünk így, áld meg lelked által az ígét, és ezt a veled töltött néhány percet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét, Máté evangélium a 26. fejezetének 6. versétől a 13. versig terjedő szakaszból halljuk most. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 26. fejezetének 6. versétől így szól. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Mert szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony, mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot, az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Így van, közvetlen közel van már az Úr Jézusnak a szenvedése, halála, és még az éjszakát Betániában tölti, mégpedig egy Simon nevezetű embernek a házában. De mielőtt ebbe a házba belépnénk, látnunk kell azt, hogy Jézus még újra szólt az ő haláláról a tanítványainak. Tehát az Úr fölkészíti a tanítványokat mind arra, ami vár rá és rájuk. Nem akarja, hogy ezek váratlanul zuhanjanak rájuk, hanem azt akarja, hogy már készüljenek lelkileg. És ez a készülés akkor lehet igazán sokat érő, ha még közelebb kerülnek Jézushoz, ha fölfogják, hogy két nap múlva. Van két napuk arra, hogy még Jézussal legyenek. Vajon kihasználják-e? Vajon még jobban figyelnek-e a szavára? Élnek-e a lehetőséggel, hogy van két nap, itt van Jézus még, de mivel meg fog halni? Ezért nem engedjük, hogy üresen múljanak el a percek, nem akarunk értetlenkedni, nem magunkra figyelünk, hanem szívjuk magunkba azt, amit még Jézus mond. Másrészt, Jézusból kaphatunk erőt ahhoz, hogy majd azon a napon, amikor ő szenvedni, meghalni fog, akkor azt mi el tudjuk viselni, hogy ott tudjunk vele lenni. De majd később látjuk, hogy elmenekülnek, és pontosan azért menekülnek el, mert most nem értik őt, és nem ismerik föl azt a lehetőséget, amit még kaptak. Nem látják az időt, és ők másra figyelnek, másra koncentrálnak, de vajon mi látjuk-e, hogy micsoda ajándék az, hogy Jézus beszél a vele való dolgokról, azokról az eseményekről, amiket át kell élnie, és beszél arról, hogy mi ezt hogyan élhetjük meg. Fölkészít minket is arra, hogy bizonságtevően tudjuk eltölteni azokat a napokat, amik még előttünk vannak, hogy úgy éljük meg, hogy látjuk, hogy Jézusból, Jézustól van szükségünk erőre, mert a magunk ereje mit sem ér. Nem tudunk kitartani, hűségesek lenni, és hányszor érezzük azt, hogy bizony a mi erőnk az kevés, de olyan jó, hogy oda mehetünk még hozzá, feltöltődhetünk, megújulhatunk. Azt mondja, hogy két nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az ember fia átadatik, hogy megfeszítessék. A Páska ünnepe lesz két nap múlva. És azért hangsúlyozza Jézus, hogy hát ha a tanítványok értik, hogy mit akar mondani. Ugye a Páska ünnep az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe. Arra emlékeznek vissza, hogy Isten hogyan mentette ki, szabadította ki népét az egyiptomi rabszolgaságból. És ugye ezzel minden zsidó tisztában volt, hogy ez a szabadulás milyen áron ment végbe. Hogy ott valakinek meg kellett halni, illetve valaminek, egy báránynak. Ugye, és azok élték túl a tizedik csapást, ott nem halt meg az elsőszülött fiú, ahol egy bárányt megáldoztak, és annak a vérével bekenték az ajtófélfát és a szemöldökfát. Tehát egy bárány élete árán menekültek a zsidók. És a Páska ünnepre készülve a zsidók szintén átélték ezt. Bemutatták az áldozatot, és hálát adtak Istennek. És Jézus azt jelzi itt, hogy két nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az ember fia átadatik, hogy megfeszítessék, hogy ő a Páska bárány. Hogy most ezen az ünnepen ő lesz a bárány, akit megáldoznak. Hogy Pál írja, hogy a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott. Igen, ő volt az áldozat. De miért? Nem olyan értelembe vett áldozat, mint ahogy ma szokták mondani, hogyha valakinek az élete valamire rámegy, valahol úgy hal meg, hogy nem neki kellett volna, ő az áldozat. De itt nem erről van szó. Jézus nem véletlenül hal meg, hanem az életét áldozati áldozatként mutatja be Istennek. Ami bűneinkért való áldozatként, és ezt kellett volna a tanítványoknak megérteni, hogy ő ezért fog meghalni, hogy ő lesz a Páska bárán. És egyrészt, hogy ha ők, nekik fáj Jézus halála, és szomorúak, hogy elutasítják, megvetik, megölik Jézust, de másik oldalon ott kell lenni a hálának, hogy a mi megváltásunkért adja az életét. Hogy ezért jött, mert másképp nem tudunk üdvösségre jutni. Másképp nem állhatunk meg az Atya színe előtt, mert önmagunkban nincs igazságunk. Mindannyian vétkeztünk, nincs egy sem, aki jót tenne, aki megfelelne az Istennek. Nincs senki, aki keresni az Istent, írja Pál apostol. És ezért jó látni, hogy ő bemutatja, megbékélteti az Atyát, és ezért állhatunk oda, és ezért reménykedhetünk az ő kegyelmében, amikor oda megyünk a kereszt alá. Tehát Jézus beszél a tanítványoknak, de a tanítványok nagyon nem értik. Nincs hallásuk erre, másban gondolkodnak, magával ragadja az őket egyrészt a bevonulás, másrészt az ünnepnek a hangulata, és olyan most vagy soha pillanatban vannak. Vagy most lesz Jézus király, vagy most söpri ki a rómaiakat, vagy soha. Még mindig ebben élnek. Nem tudnak ettől szabadulni. A saját messiás képüket nem tudják föladni, de vajon mi félre tudjuk-e tenni a saját Isten képünket? És igazodunk-e ahhoz, amit a Szentírás mond az Istenről, illetve amit Isten kijelent nekünk a Szentírásban, hogy igen, ilyen vagyok én. És ezt teszem érted, és ez az elvárásom feléd. Ugye sokszor gondoljuk, hogy nincs az Istennek elvárása. Hát ingyen kegyelemből az üdvösséget. De a római levélben Pál hangsúlyozza azt, hogy ne gondolkozzunk úgy, hogy hát igen, Isten megbocsát Krisztusért, és akkor vétkezhetünk tovább. Mert újra meg fog bocsátani, meg újra meg fog bocsátani. És Pál arról beszél, hogy amikor Jézusnak átadjuk az életünket, akkor az ő halálába merítkezünk be. Akkor a mi régi jó emberünk meghal vele együtt a kereszten, hogy föltámadjunk vele egy új életre. Tehát kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy egy minőségi életváltozás megy végbe bennem. És már egy új életet élek, és ezt az életet nem magam élem, nem én döntök, nem én irányítok, hanem Jézus. És így most már nem a bűn uralkodik fölöttem, hanem Krisztus a gazdám. Azért vagyunk keresztjének, azért azt jelenti tanítványnak lenni, hogy az Úr Jézus Krisztus az én életemnek az ura, az én életem gazdája, és most már ő, mondjam így, dirigál. Ő jár előttem és vezet. Tehát ezt követően, ugye, eldőlt, hogy Jézust megfogják és megölik. Ugye a vezetők meghozzák ezt a döntést, de azt mondják, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Tehát annyira oda figyelnek rá, hogy hát ne az ünnepen, ne akkor, mert esetleg a nép föllázad. És tehát bizonyos dolgokat kerüljünk el, amikor jön az ünnep, ha ne törjük meg annak a hangulatát, de ünnep előtt vagy ünnep után azért élhetünk ugyanúgy, mint korábban. Tehetjük azt, amit addig. Ugye hányszor jellemző ránk is, jön egy nagy ünnep, különösen karácsonykor lehet látni, jaj, vigyázzunk, békesség legyen, szeretet legyen, majd egymás fejét ráérünk, az ünnep után is megmosni, levenni, oda mondani, ráérünk utána is. Csak ne az ünnepen. De ez egy ilyen látszat, felszínes vallásosság, hogy van egy nap, két nap az életben, amikor odafigyelünk dolgokra, vigyázunk egymásra, mindennek rendbe kell lenni, de amikor az a nap elmúlik, akkor már kitörhet belőlünk az, ami ott van a lelkünknek a mélyén. És ilyenek voltak ezek a vezetők. Ugye, hogy ne az ünnepen, de ünnep után lehet, vagy ünnep előtt lehet ölni. Holott ott van a 10 parancsolatban, ne ölj. És ez nem csak a Páska ünnepére érvényes, hanem minden napra. Minden napra érvényes. Istennek minden napra az az akarata, hogy az ember ne ölje a másik embert. Ne ölj. Ne pusztítsa. Ki akar pusztítani? A sátán. Aki azt mondja Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Hát ő akar pusztítani. De Isten nem. Isten nem a pusztítás Istene, hanem a helyreállítás, az újjáépítés. Ő az élet Istene. És ő ott van jelen, ahol az élet van. És Jézusban ez az élet jött el. Ugye figyeltük, az életét láttuk Máté evangéliumát, bármerre ment Jézus, ott mindig élet fakadt. Mert legtöbbször olyan területeken mozgott, ahol már a halál szele járt. Ahol lebénult, tönkrement, megnyomorodott, életek voltak, akik már csak úgy várták, hogy egyszer csak ez a szenvedés megszűnjön, és meghalljanak. És akkor megjelent Jézus, és kiemelte őket ebből az helyzetből, meggyógyította, talpra állította őket, értelmet adott az életüknek. És milyen döbbenetes, hogy eljött valaki erre a földre, és az életet árassza belőle, és aztán megölik. Az, aki nem cselekedett erőszakos dolgokat, erőszak áldozata lesz. És itt van, ugye, hogy megmutatkozik, hogy mi is van az emberben. Ugye már beszéltük, hogy mivel Jézust elutasították, így marad az ember ugyanaz, aki volt, marad a szíve kemény, érzéketlen Isten felé, és előjön az a gonosz tartalom, ami a bűn miatt ott van bennünk. Tehát Jézus Betániába megy úgy, hogy tudja, hogy mi vár rá. Tehát Jézus nem véletlen lepik meg az események, nem véletlen tör rá az ellenség, nem csak úgy belesodródik, azt sem tudja, hogy miről van szó az utolsó napok eseményében, hanem tudatosan megy ezekbe bele. Tehát ott van Betániában, Simon házában. Ugye abban az időben a Simon név az megszokott volt, és Máté azért, hogy meg lehessen különböztetni ezt a Simont, hozzáteszi, hogy ő az a leprás Simon. Mert Betániában voltak más helyek is, ugye Lázár, Márta és Mária háza, ahol Jézus többször is megszállt, sőt, a legnagyobb, leghatalmasabb tettét ott mutatta be, amikor kihívta Lázárt a sírból, azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki, ha már bomlásnak indult, embert kihívta. És itt látszik nagyon jól, hogy Jézusban az élet jelenik meg, és ahol ő megjelenik, ő megtörni a halálnak a hatalmát. Amikor már reménytelennek látszik, amikor az ember azt gondolja, hogy itt már nem lehet tenni semmit, akkor a Jézusban lévő élet megtöri a pusztító erőket, letöri a láncokat, és felszabadítja azt, akit a halál erői tartottak fogva. De most nem a három testvér házába megy Jézus, hanem a Simon házába. Valószínűleg ez a Simon meghívta őt. Ha itt jársz Jeruzsálembe, gyere hozzám. Miért is hívta Jézust? Mert tele volt a szíve hálával, és szerette volna megköszönni Jézusnak mindazt, amit tett érte. Tulajdonképpen ez az esemény itt Simon házában, ez egy hálaadó alkalom. Ez egy hálaadó alkalom. Itt emberek vannak, akik meg akarják köszönni Jézusnak azt, amit az életükben elvégzett. Nem tudnak napirendre térni fölötte, nem tudnak tovább menni úgy, hogy ne hálálják meg azt, amit kaptak Jézustól. Mert akkor, amikor átélték, erre nem volt lehetőség. Na de miről beszélünk? Mit kapott Simon? Hát nem véletlen teszik oda a neve mellé, hogy a leprás. Ez az ember leprás volt. Ki tudja, hány esztendeig élt reménytelenül, mert a lepra élő halottá tette. És nem volt esélye arra, hogy ő meggyógyuljon, és egyszer találkozott Jézussal. Nincs leírva, bár adott esetben lehet az a leprás is, akit az evangéliumok elején gyógyít meg Jézus. Aki úgy megy oda, hogy ha akarsz, meg tudsz tisztítani, és Jézus azt mondja, hogy akarom. Ilyen csodálatos szó ez, hogy akarom a megtisztulást, a gyógyulást, az, hogy te belőled még ember legyen. Én akarom. Ha te is akarod. De ő már megvallotta, hogy igen, akarom, azért jöttem. De nem tudjuk, hogy ő volt-e, de bizonyára, hogy egy leprás, aki találkozott Jézussal, és átélte Jézus hatalmát az életében. Már bizonyára ő is hallott Jézusról, és ott volt a hit a szívében, hogy találkoznom kell vele, és akkor megváltozik az életem. Nem kell tovább nyomorognom, küszködnöm, reménytelenül reménykedni a változásban, mert ő meg tud gyógyítani. Ő nagyobb, mint a lepra. És de jó, amikor ez a hit ott a szívünkbe, ezt akarja az Isten, hogy ezt a hitet előhívni, hogy amikor megrekedsz, amikor azt hiszed, hogy, mert a világ is azt sugallja, hogy rajtad már nem lehet segíteni, akkor ne add fel, hanem hidd, hogy Jézus által igenis lehet. Mert ő hatalmasabb az én problémámnál, az én nyavajámnál, a bűneimnél, a betegségeimnél, és tud gyógyulást, változást adni. Tehát ez az ember, leprás Simon, már nem volt leprás. Ugye nincs leírva, hogy hogy gyógyult meg, de ha leprás lenne, akkor még nem hívhatná Jézust a házába, nem tartózkodhatna a házában. Hiszen a leprásokat kirekesztették, hisz fertőzőek voltak, nem tartózkodhattak bent a lakott területen, tehát ő meggyógyult. És hogy ott van Jézus és a tanítványok a Simon házában, ahogy Simon hálát ad Jézusnak, kifejezi az örömét, hogy eljött hozzá, és hálás lehet, ami lehet, hogy annyiban nyilvánul meg csak, hogy vendégül látja Jézust és a tanítványokat. Másrészt bizonyára ott van a szívében, hogy akarom Jézust hallani. Nem elég, hogy meggyógyított, hanem akarom hallani. Akarom az ő tanítását hallgatni. És micsoda nagy öröm, hogy ott van most Jézus, és tanít, szólja az Isten beszédét, meg átélem, hogy Jézus lényéből kiárad az Isten országának a valósága, a jelenléte, és olyan jó így vele lenni. És amikor ez a Simon, meg a tanítványok ebben az áhítatos légkörben vannak, egyszer csak, azt olvassuk, oda ment hozzám, vagyis Jézushoz egy asszony. És ez azt jelzi, hogy ez az asszony kívülről jön. Ő nem tartozott Simon háza népéhez. Tehát jön egy asszony, kívülről belép egy idegennek a házába Jézusért. Ezt az asszonyt semmi nem akadályozza, vagy ha akadályozza is, legyőz minden akadályt, mert annyira hálás, boldog, és szeretné megköszönni Jézusnak, amit tett vele. Valószínűleg, hogy a magdalai Mária lehet, akit Jézus meggyógyított. Most jött el az alkalom arra, hogy megkenje a lábát. De lehet tulajdonképpen Márta és Lázár testvére is, hiszen ők éltek Betániába. Lehet, hogy így akarja megköszönni azt, hogy Jézus visszaadta nekik a testvérüket. Visszahozta a halálból. És abban az időben nőknek egyedül élni nem volt könnyű. Ugye a férfi volt a családnak, a háznak a feje. És Mária hálás, megköszöni Jézusnak. Mi hálások vagyunk-e? Van-e hála a szívemben? Vagy természetesek azok a dolgok, amiket átélek, akár egy gyógyulás, vagy azt mondom, hogy én tartozom Jézusnak, meg kell neki köszönnöm, adnom kell neki valamit, mert ez az asszony nem csak úgy jön, hogy oda megy és azt mondja, köszönöm Jézus, hanem visz magával ajándékot. Ő így akarja kifejezni, hogy Jézus számára minden kincsnél többet ér. Vagy mondhatnám így is, hogy Jézus mindent megér neki. Honnan látjuk? Egy alabástrom tartóban drága olaj volt nála. És majd aztán a tanítványok azt mondják, hogy ez sok pénzt ér. Sok pénzért el lehetett volna adni. János evangélista meg is fogalmazza, hogy több mint 300 dénárért is el lehetett volna adni. Ez az egy évi kereset. Ennyit ér Máriának Jézus. Mindent. És ki tudna ma egy évi keresetet odaadni Jézusnak? Kiben van ekkora szeretet? És ez az asszony odaadja, sőt, még ehhez hozzá kell számolnunk az alabástrom tartó edényt is. Az is értékes volt, és összetöri, és kiömlik az olaj Jézus fejére. Mit viszek Jézusnak? Mivel köszönöm meg, hogy ő odaadta értem az életét? Mivel köszönöm meg, hogy nem mond le rólam, hogy utánam jött és kiemelt a mélyből, hogy újjátette az életemet, én mit adok neki? Oda tudom adni az életemet? Vagy ha adok is valamit, akkor is úgy, hogy mintha a fogamat húznák, jaj, már megint kell valamit adakozni? Jaj, hát ott az a perse, és nem mehetek ki úgy, hogy ne dobjak bele. Vagy úgy, hogy de jó, hogy adhatok. Sőt, ha mindenemet odaadnám, az is kevés lenne, hogy kifejezze a hálámat. De Jézus nem anyagiakat kér, hanem elsősorban az életünket. Ugye azt mondta egyszer a farizeusoknak, írástudóknak, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És mi az Istené? Az életünk. Hát tőle kaptuk. Az ő képmására teremtettünk. És Isten azt várja, hogy ezt a tőle kapott életet önként, hálával tegyük a kezébe, mert ott van a legjobb helye. Hogy bízzuk rá magunkat, mert sokszor a bizalmatlanság tartja fogva az életünket. Tehát ez az asszony mindent odaadott Jézusnak. Így köszöni meg, amit kapott tőle. Nem hálátlan, hanem hálás. És ott vannak a tanítványok, látják, és bosszankodnak. Ez is megdöbbentő dolog, két ember szíve tele van örömmel, hálával, a tanítványok pedig bosszankodnak, nem tudnak örülni a másik örömének. Nem tudnak velük együtt lenni. Én tudok-e örülni a másik örömének? Tudok-e örülni, hogyha a másik ad valamit Jézusnak? Tudok-e örülni, hogyha egy másik tanítvány erejét, idejét Jézus szolgálatába állítja? Tudok-e örülni, amikor valaki új életet nyer az Úrtól? És most már nem a világ szerint él, hanem Jézus szerint. Tudok-e úgy örülni, mint amilyen öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösen? Tudok-e én örülni a másik életének a javulásában, rendeződésében? Vagy bosszankodok? Bosszankodok, és pazarlásnak látom azt, amit Jézusnak adnak. Vagy amit nekem is Jézusnak kéne adni. Azért nem adom, mert az pazarlás. Miért adnék Jézus dolgaira? Miért adnék pénzt arra, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy terjesszék a Bibliát? Miért az pazarlás? Mert ma így adhatunk Jézusnak. Talán veszek néhány Bibliát, otthon tartom, és hogyha valaki jön, megajándékozom. És nem is érdekes volna elgondolkodni, mit adunk mi ajándékba. Mindjárt nyomjuk a boros üveget, És mi lenne, ha helyette Bibliát nyomnánk a másik kezébe? Egy születésnapra, egy néznapra, akinek nincs Biblia, azzal ajándékoznám meg. Olyan döbbenetes, hogy nem tudunk szabadulni ettől a régi beidegződéstől, a rossz szokásunktól. Ugye hányszor én is elmondom, hogy ugye már több mint 40 éve nem fogyasztok alkoholt, nem kérünk, mindenki tudja, de azért gyakran előfordul, hogy hát azért egy üveget hoznak, hogy nem értjük. Pont ezt jelenti tanítványnak lenni, hogy én másképp csinálok dolgokat. Igen, eddig egy üveget adtam, most Bibliát adok. Vagy egy olyan könyvet, ami segít lelkileg erősödni, növekedni. Igen, én mit adok? Igen, az pazarlás, ha Bibliára költök, ha italra, az nem pazarlás. Meg cigarettára. Meg olyan dolgokra, amik tönkreteszik az életünket. Az nem pazarlás. Mert olyat még nem igen hallottam, hogy azt a pazarlás. Ugye, amikor egy nagy ünnepet rendeznek, és roskad az asztal az italtól, nem mondják, hogy pazarlás. De rá esetleg azt mondják, hogy a gyülekezet szervez valamit, na oda adni pazarlás. És így voltak a tanítványok. Bosszankodnak, pazarlásnak látják, amit Jézusnak adnak. De miért? Hát pontosan azért, amit az előzményekben beszéltünk, hogy elmondta nekik Jézus világosan, hogy mi fog rá várni, és nem rezonáltak, nem értették meg, hogy a Mester meg fog halni. Értünk. És ez az asszony, ez rezonált rá. Ez az asszony látja, hogy mi fog történni, és Jézus így értékeli, hogy a temetésemre fordította ezt az olajat, azért öntötte a testemre, hogy előkészítsen a temetésemre. És az asszony átéli azt, hogy Jézus meg fog halni, és megadja neki a tisztességet. Ugye miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. Mennyire másképp látja a dolgokat Jézus, mint a tanítványok. Jézus azt mondja, jót tett velem, a tanítványok azt mondja, pazarol. Nem jót cselekedett. Mennyire másképp szoktuk mi is megítélni a dolgokat, a tetteket, mint Jézus. De jó lenne, mi is úgy látnánk, mint ő. És ugye hivatkoznak arra, hogy el lehetett volna adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. De álljunk már meg! Hát álljunk már meg! Mit akarnak eladni? Az asszonynak a tulajdonát. Hát nekik akkor semmi közük. Hát ők azt el akarják adni. Milyen jó más értékével rendelkezni? Hát ők azzal rendelkeznek, nem is az övéké. Azt az asszony, azt az olajat Jézusnak szánta. Mi közük hozzá a többieknek? Semmi. Ugye a kapzsiságunkat, az önzőségünket, a szeretetlenségünket sokszor belecsomagoljuk ilyen megfoghatatlan együttérzésbe a szegényeknek adni. Nem gondoltak ők a szegényekre, csak ebbe csomagolták be az ő bosszankodásukat. És mit mond Jézus? Ne bántsátok, jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek. Hát emberek, ha akartok a szegényeknek segíteni, azok itt lesznek. Kimentek innen Betániából, bementek Jeruzsálembe, ott lesznek. Nem emlékeztek? Ott voltunk a Betesda tónál, mennyi szegény, nyomorult ember ott feküdt. Tessék, menjetek oda. És vigyetek a sajátotokból, ha adni akartok. Tehát itt ez a lényeg. Ne a másét oszd el, a sajátodat. Igen, ha te neked a szegények fontosak, senki sem gátol meg, mert amíg a világ, világ mindig lesznek szegények. Adhatsz nekik. De az az adakozás, ha magadéból adsz. Ne a másét add, a magadét. És lehetőleg úgy, hogy azt te is megérzed. Hogy úgy azt szeretedből, hogy ez neked is jó lenne, de látom, hogy ő rosszabb helyzetben van, ezért adok neki. Őszintén, mert ezt tanultam Jézustól. Ő is adott. Többet, mint pénzt. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem az ő drága vérén váltott meg. És mit mond az Úr zárásként, hogy bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot. Ez is olyan nagyszerű üzenet, hogy hirdetik az evangéliumot. Hát a tanítványoknak, a hívőknek ez a feladat, hogy az evangéliumot hirdessék. Mi az evangélium? Drága, jó hír, örömhír, győzelmi hír. Hát az evangélium annak a jó és öröm híre, hogy Krisztus eljött és győzött a bűn és a halál fölött. Hogy megszabadított minket. Hogy oda szegezte a vád levelünket, adós levelünket a keresztfára. És eltörölte az adósságunkat, és felszabadított. Hogy nem kell gyötrődnöd, nem kell tönkremenned, nem kell eldobni az életedet, nem kell mindenféle orvosságot szedni, vagy kábító anyagokat, hogy valahogy kibírd az életet, hanem eljött a szabadító, és ezt fogják mondani, és ahogy hirdetik, elmondják azt is, amit ez az asszony tett. Hogy mondják el, hát bekerült a Máté evangéliumába. Máté leírta, és ahogy csak kinyomtatnak egy Bibliát, az a történet benne van. Bárhol olvassák, az asszony tettéről beszélnek, az asszony tette beszél. És bár csak a mi életünk is így beszélne. A Jézus iránt való szeretetünkről. Mert ennek az asszonynak a tette, az élete arról beszél, hogy szereti Jézus. És miről beszél az én életem? Arról, hogy hogy szeretem Jézust? Milyen fontos nekem? Mennyire hálás vagyok neki? Imádkozzunk. Atyánk, leborulunk előtted, és magasztaljuk a te háromszor szent nevedet azért, hogy mindent olyan csodálatosan intézel, és te vezetted a fiút egészen a keresztig, ott voltál mellette, és Uram, meg se tudjuk köszönni, hogy kész voltál a fiút odaadni. Értem és értünk. Nem tartottad vissza az életét, hanem engedted, hogy ő legyen a bárány az én bűneimért, az én nyomorult, elrontott, engedetlen életemért, hogy életem lehessen. És köszönöm, Uram, hogy ezt mindenkiért megtetted, mindenkiért bemutattad az életed áldozatul, de könyörülj, hogy meg is lássák ezt az emberek, hogy hálásak legyenek, és jöjjenek hozzák a bűneiket, nyomorúságaikat hozzád, hogy véreddel eltöröld, hogy felszabadítsd őket egy új életre, egy hálás, neked élő, neked engedelmeskedő életformára. Uram, add, hogy ahogy az az asszony és Simon hálát adtak neked, úgy tudjak én is, tudjunk mi is hálát adni, megköszönni mindazt, amit elvégeztél az életünkben. És Uram, bocsáss meg, amikor sokszor én is olyan vagyok, mint a tanítványok, bosszankodom. Azt hiszem, hogy pazarlás, amit neked adnak. De Uram, nem. Köszönöm, hogy helyre teszel engem és mindegyikünket. És add, Uram, hogy meglássuk, hogy a legnagyobb dolog neked adni mindent, hisz nincs semmi, amit nem tőled kaptunk volna. Az életünkkel sem mi rendelkezünk, tiéd az. És köszönjük, hogy mégis adsz nekünk szabadságot, és az, hogy ezzel a szabadsággal jól tudjunk bánni, vagyis meghozzuk a döntést, hogy rábízzuk az életünket, mert akkor fogunk legjobb irányba haladni, ha te vezetsz, ha te tanítsz minket. És Urunk, könyörülj, hogy mi is tudjunk bizonságot tenni az evangéliumról, bármerre megyünk, szóljon az evangélium, és az, hogy lássák a változást az életünkbe, az, hogy az életünk, a mindenkori tetteink, azok rólad beszéljenek, rád mutassanak, hogy a körülöttünk levők is oda találjanak hozzád, meglássák, hogy te vagy a kiút a nyomorúságból, csüggedésből, reménytelenségből. Kérünk, Urunk, így a betegekért, megfáradtakért, ad, hogy kis rád emeljék tekintetüket, és segítségül hívjanak téged. És Uram, így könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, újítsd meg őket, ad, hogy átéljék, hogy ha hittel hozzád fordulnak, akkor te velük vagy, és nem kell annál több, mint hogy te légy velünk. És segíts így megélni a nehéz, a nem szeretem napokat is veled együtt. És kérünk így a gyerekekért, fiatalokért, családokért, egyházunkért, népünkért, sezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Befejezésül a 294. dicséret 3. versét énekeljük, Jézus üdvössége.
Jézus üdvössége, te vagy fölön égen, örök örömem, kik szeretjük Istent, zengjük.